Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 165-ös számú dicséretünknek énekeljük az első versét. A 165-ös dicséret első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk. Hallgassuk meg röviden a hirdetéseket, az eseményeket, amelyek gyülekezet életünkben történtek, illetve történni fognak majd az elkövetkező időben. Először egy szomorú hírrel, pontosabban két szomorú hírrel kezdeném, hiszen életünk része ez is. Az elmúlt héten Ravatal mellett álltunk meg két alkalommal. Zsemberger Ferencné Bújdosó Katalin asszonytestvérünket, aki 68 éves korában adta át lelki teremtő ura kezébe, március 3-án csütörtökön 13 órakor búcsúztattuk a református kis temetőben. Isten vigasztalja a gyászoló szíveket és erősítse őket szent lelke által. Szemerédi Mihályné, Lencsés Ilona asszonytestvérünk, aki 49 éves korában ment el közülünk, március 4-én búcsúztattuk pénteken 10 órakor a református kis temetőben. Isten vigasztalja a gyászoló szíveket, a családokat és mindazokat, akik fájdalmakat hordoznak. Igéjével és lelkével álljon meg mellettünk. Erősítsen bennünket a feltámadásba vetett hitünkben, reménységünkben és ezzel a vigasztalással vigasztaljon mindenkit, és mi is vigasztaljuk egymást. Imádkozzunk egymásért, és bátorítsuk, biztassuk egymást. A persejpénzünk február 28-án 33.675 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, és fordítsa vissza adományaikat ígérete szerint gazdagon, bár tudjuk, hogy ebben az életben nem ez a legfontosabb. A mai napra való tekintettel szeretném hirdetni mindenkinek, hogy a mostani persejpénzünk az céladomány, hiszen Biblia vasárnap van, és a mai persejpénzt az ország összes református gyülekezetében továbbítják, átadjuk a Biblia társulatnak, a Biblia fordításokat gondozó és a Bibliákat kiadó társulatnak, akik ebből oldják meg a folyamatos tudományos munkát, amely a Biblia mögött van, és a Biblia kiadásoknak egy részét is ebből finanszírozzák, tehát amit a persejbe teszünk, azt hétfőn tovább küldik a Biblia társulatnak, így tudjon mindenki, így adakozzon, és tegyük ezt jó kedvel. Szeretettel hirdetem, hogy a hírlevelünk megjelent, sok információ található benne a gyülekezeti életünkről, nem szeretnék mindent elmondani a nyugdíjas körről, illetve a énekes könyveinkről, valamint jegyes oktatásról tájékozódhatunk benne, ami szintén elindult. Valamint azt is leírtuk, hogy idén korán van húsvét, tehát a virágvasárnap is nem sokára itt van. Nem megyünk még át a templomba a virágvasárnap, ezt a gyülekezeti tagjainknak mondom, az aktív minden vasárnap itt lévő gyülekezeteknek, vagy akik tagoknak, akik tudják, hanem majd csak húsvétra fogunk átmenni a nagy templomba. Addig is figyeljünk arra, hogy a húsvétot megelőzően nagy hét lesz, tehát minden nap hétfőtől péntekig, szombatig bűnbánati istentiszteltek vannak, esténként 6 órakor, csütörtökön úrvacsorás lesz majd, 24-én, március 24-én, illetve március 25-én pasiós istentiszteltet szoktunk tartani a Felszegen, tehát március 25-én pénteken nem ide kell jönni, hanem a Felszegre megyünk, és ott egy hagyományosnak mondható alkalmon vehetünk részt. Így készüljön mindenki az elkövetkező 2 hétre, illetve a nagy templomot is takarítjuk március 21 és 26 közötti napokon. Aki ebbe szeretne részt venni, hiszen mielőtt átmegyünk a nagy templomba, azt rendbe kell szedni. Ha ebbe szeretnénk részt venni, akkor kérem, hogy jelezzük a lelkészi hivatalban, vagy Nagy Katalin egyház finál. Presbiter gyűlésünk szerdán lesz 6 órakor, ezt a presbiter testvéreknek mondom, a meghívókat keressük Jöre Sándor gondnok úrnál, vagy a hivatalban. Minden kedves testvérnek áldott vasárnapot kívánok, és a végére hagytam, amit mindenki egyébként is lát, ha bejön, hogy nagyon sokan vagyunk, és ez azt jelenti, hogy a kötelező, bár remélem, hogy ez a szó nem annyira riasztó első körben, mint ami ennek hangzik, templom látogatással kapcsolatban, ugye szervezetten az iskola mindig egy alkalmat szervez a diákoknak, és most ez az alkalom eljött az elsősök számára, úgyhogy a Szeglédi Református Általános Iskola elsős diákjait, csemetéit nagy-nagy szeretettel köszöntöm elsősorban titeket, de természetesen igazgatórat, igazgatóhelyetteseket, pedagógusokat, akik elkísérték őket, és nem különben végezetül, de nem utolsó sorban a szülőket, akik elkísérték a gyerekeket. Szeretettel köszöntjük őket ezen az istentiszteleten, ígérem, nem lesz nagyon hosszú, 1,5-2 óra. Csak vicceltem. Tehát, amit még szeretnék mondani, hogy teát készítettünk, illetve a tegnapi angol versenyből nagyon nagy szeretettel adtak nekünk még, és ropogtatni valót is, úgyhogy ha nem sietnek, nem siettek gyerekek, illetve a szülők sem sietnek, akkor a kiáratnál, illetve itt majd meg lehet még állni, lehet inni egy kis teát, lehet egy kis süteményt, vagy ropit ropogtatni, és lehet beszélgetni, és lehet így megismerkedni is a gyerekekkel és a gyerekek szüleivel, illetve a szülőknek egymással, ha nem lenne még, mert különböző osztályok szülei is találkoznak ilyenkor. Tehát áldott vasárnapot mindenkinek, és folytassuk Istenünk magasztalását a 164. dicséretünkkel. A 164. dicséretünk mindegyik versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.
Thank you.
Gyertek, imádkozzunk! Bejöttem hozzád, Istenem, forró imával szívemben, esedezem, hogy fogadj el, és áldj meg szent kegyelmeddel. Amen. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből a 3. fejezet 16. versét olvasom, amit helyünket elfoglalva hallgassunk meg. Istenünk hozzánk szóló igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával a üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva van Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a 3. fejezet 16. versében, eképpen. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Amen. Isten temploma vagyunk, és Isten lelke bennünk lakik. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Van bennünk egy lélek. Ha mi ezért Isten temploma vagyunk, akkor vajon miért kell templomba járni? Ugyanis ma ez lesz a téma, a templomba járás, bibliaolvasás, imádkozás, és amikor választottuk az énekeket, meg néztük a hírlevelet, és tudták a presbiter testvérek, akik ott bent szoktak meg a hivatal, a hitoktatók, hivatalvezetők, hogy ez lesz most a téma, akkor azt mondták nekem, hogy csak finoman, ne legyek nagyon durva. Mert ugye, hát most iskola is jön, ez meg mindjárt elmegy. Köszönöm szépen. Gyerekek is vannak, szülők is vannak, és vannak sokan, akik egyébként nem jönnek templomba, mert mivel most kötelező, ilyenkor eljönnek. És jó lelkészként, meg jó presbiterként általában morgunk ilyenkor, hogy mindenki csak húsvétkor, karácsonykor, pünköstkor jön templomba. Tetszenek tudni az egyszeri református válaszát arra, hogy milyen gyakran szokott templomba járni? Nem tetszenek ismerni, mondom, megkérdezik az egyszeri református embert, hogy hogy tetszik templomba járni? Á, kérem szépen, én minden másnap templomba vagyok. Minden másnap. Minden másnap. Karácsony másnap, húsvét másnap, pünkösd másnap megyek templomba. Templomba járás kérdése, ugye felmerül, hogy van kötelező templomba járásunk a gyerekeknek, ugye 4-et szoktunk előírni, 1-et szervezetten, és ilyenkor mindig mi magunk is kicsit óvatosak vagyunk, mert nem szeretnénk semmi olyat előírni, ami nyűg, ami kín. Szülők számára, hiszen vannak, akik nem reformátusok, vannak, akik egyáltalán nem is vallásosak, de mivel egyetértenek ezekkel az erkölcsi és maga az intézmény is, vagy családilag visszamenőleg mindenki ide járt a református iskolába, úgy gondolják, a gyerekek is református iskolába járjanak, ne legyen nekik nagyon teher, hogy az református iskola és templomba kell járni. De ne tessenek azt gondolni, ne gondoljátok azt is a gyerekek, hogy ez csak a református egyház, meg csak itt a ceglédi iskola diákjainak, meg szülőinek probléma. Az egyik helyi újságban, nem nálunk, tehát mielőtt a Panorámára vagy a Kék újságra, ez reklám volt, bocsánat. Tehát mielőtt a saját újságra gondolnánk, vagy a saját újságot gondolnánk, ez nem egy helyi hír. Az egyik városban, egy helyi újságban, a vallási rovatban, mert vannak ilyenek, mindig az olvasók által beírt leveleket tárgyalták ki. Írt egy olvasó egy levelet, és aztán akik elolvasták, arra reflektáltak, és ez így ment heteken keresztül. Valamikor csak egy beírás volt, és aztán nem is érkezett rá reakció, de volt egy különböző vallási kérdésekben megszólaló téma közül egy, ami igencsak felkeltette mindenkinek az érdeklődését. És rengeteg levél jött. Egy ember ugyanis a következőt írta be ebbe a rövid kis rovatba. Rövid levél, felolvasom. Ebben az évben abba hagyom a templomba járást. Úgy döntöttem, hogy butaság hétről hétre prédikációkat hallgatni. Végül is több mint 40 évig jártam templomba. Életem során több mint 5000 prédikációt hallottam már, és ezek közül csak körülbelül 5-re emlékszem. Micsoda időpocsékolás! Aláírás unott és elfoglalt. No, hát ezután csak úgy özönlöttek a levelek a szerkesztőségbe. Mindenki elmondta a véleményét. Volt, akik azt mondták, hogy igen, így van, a prédikációt meg kell változtatni, mert tényleg unalmas. Ezen gondolkoztunk mi is egyébként, én néha szoktam viccesen azt is mondani, hogy ki kéne találni valami érdekességet, akkor hát, ha kíváncsiabbak az emberek a templomba történésekre, itt mondjuk lehetne egy ilyen zsinort végighúzni, és akkor mondjuk a presbiterekkel együtt, de ezt még gondokorral egyeztetni kellene, úgy érkeznénk be, hogy onnan egy ilyen csigán így legurulnánk ide, szépen lobogna a palást is, biztos, ahogyan leereszkednénk, hogy mondják ezt a, nem jut eszembe a neve, nem írtam le magamnak, ez a kötél csúszás, vagy kötél csúszda, és akkor ide megérkeznénk, és akkor mindenki tapsolna, hogy megérkeztünk, rendben vagyunk. Ez izgalmas lenne, nem? A gyerekek izgalmasnak találják, gondolom, a felnőttek is csak most gondolkoznak azon, hogy mennyire megbotránkoztató azt, amit mondtam. Presbiter testvérek, majd a következő presbiter gyűlésen lehet, hogy megrónak miatt, hogy ilyeneket mondok a prédikációban szószéken, de a magam nevében beszéljek inkább, mert ők nem fognak lecsúszni egy ilyen kötélcsúszdán. Lehet, hogy a kántor testvérünket is bevonjuk ebbe, vagy a zenét írunk, ami erre izgalmas, mint a filmekben. Tetszenek tudni, hogy van izgalmas történik, akkor és akkor leérkezik a lelkész, nem. Jó. De van más is. Sokan egyébként tényleg erre indulnak, erre utaznak. Vannak olyan gyülekezetek, ahol az a cél, hogy minél érdekesebb és izgalmasabb legyen az Isten tisztelet. Az újabban indult protestáns vagy asszerű gyülekezetekben, ugye ez nálunk vita, hogy élmény Isten tisztelet legyen, vagy Isten tisztelet élmény, mert a kettő nem ugyanaz. Az élmény Isten tisztelet az az, amikor valamelyik híres énekes kiáll a színpadra, és az énekekkel feltuningolja az embernek az érzékszerveit, és akkor befogadó készség nyitottabb válik az ember különböző pszichikai ráhatásokra, és történhetnek akár gyógyulások, nyelveken szólások, meg ilyenek. Nem, mint hogyha kritizálni szeretném, csak ugye mi nem ezt a vonalat képviseljük, de vannak, akik a hagyományos oldalon is érdekességeket tesznek, például érdekes ruhákba öltöznek föl, meg érdekes szertartásokat hoznak, régieseket, nagyon régieseket, ilyen óreformátusokat, meg van különleges dolgokat, hogy érdekes legyen és izgalmas az Isten tisztelet. És persze van olyan egyház is, Hollandiában hallottam olyan egyházról, reformátusról, ahol megvan bízva néhány presbiter, aki elolvassa a lelkész prédikációját előtte, Isten tisztelet előtt, és meghatározza, hogy az most jó vagy nem jó, teológiailag helyes vagy nem, érdekes vagy izgalmas, olyan, mint amikor a gyerekek itt írtok vagy rajzoltak, és akkor a tanárnéni leellenőrzi, hogy jó rajzoltatok, csak persze ott a tanárnéni ellenőrzi, itt pedig a lelkész a presbiterek. Ez is érdekes, hogy jobb legyen. sokan sokfélét gondolnak és vélnek erről a dologról. Most, hogyha megkérdezném, hogy az itt ülő közül ki mit gondol, akkor biztos vagyok benne, hogy legalább 60 féle elképzelés születne meg arról, hogy milyennek kéne lenni egy Isten tiszteletnek. Ahhoz, hogy izgalmas és érdekes legyen, hogy hétről hétre mindig vágyjunk arra, hogy jöjjünk, mert valami izgalmasat, valami érdekeset látunk. Ti is így vagytok vele? Gyerekeknek egy picit más a helyzetük, ők nem csak vasárnap vannak kitéve az Isten tisztelet traumájának, hanem hétközben is. Ugye van reggeli ágyutat, nektek hétfőn van, igaz? Hétfőn, 7:30-kor, itt ebben, nem, ti nem itt ebben a teremben, az elsősök a B épületnek a tornatermében tartják a reggeli ágyutatokat. Az is olyan, hogy az egy fontos, és az egy fix dolog, az kötelező, igaz? Református iskolába jártam én is, bár gimnáziumba, tehát majd 8 év múlva fogtok oda menni, középiskolába. Képzétek el, ott is mindig volt reggeli áhítat. Sőt, még az órák előtt is tartottak a tanárnénik, tanárbácsik egy kis áhítatot. Ez itt is van egyébként. És gimnazista fejjel én már nagyon lázadó voltam, és úgy mondtam vele, hogy lassan Isten tisztelet mérgezést fogok kapni. Ennyi Isten tiszteletet, meg ennyi áhítatot kell végigülnöm. Remélem, ti nem így lesztek. Bízzunk benne. Kedves szülők, ne csodálkozzunk. Tudós kollégák, akik a pedagógiával és a teológiával foglalkoznak, megállapították már, hogy bizony-bizony nagyon sokszor, és egy idegen szót fogok használni, kontraproduktív a református és az egyházi oktatás úgy egészében véve, mert szegény gyerek alig várja, hogy kiszabaduljon egy egyházi iskolából, és soha többet ne kelljen neki Isten tiszteletre mennie, meg ne kelljen menni áhítatra, meg bibliaórára, meg ilyenekre. Ha így van, akkor vajon mégis miért erőltetjük annyira ezt a dolgot? Miért vagyunk most is itt? Miért vagyok én is itt? Hétről hétre. Erről egyébként az a vicc jut eszembe, amit tanév elején mondtam a pedagógusoknak, egy kis karikatúrába foglalva, hogy a apuka kint áll az ajtó előtt, bezárt ajtóba, és belülről kiszól valaki, hogy nem akarok iskolába menni. És kintről apuka, de drágám, muszáj iskolába menned. Válasz. Miért? Azért, mert te vagy a tanárnő. De a tanárbácsi, hogyha visszafordítanánk. Lelkészként is van ilyen vasárnaponként, hogy nem akarok vasárnap Isten tiszteletre jönni. A feleségem mondja, hogy muszáj. Ezt kérdezem, miért? Mert te fogsz prédikálni, én vagyok a lelkész. Csak azért mondom, hogy értsétek, mi is emberek vagyunk. Néha van, hogy én is válságban vagyok, és ilyenkor nem tudok más megoldást találni, mint az, hogy Isten elé megyek, imádkozok és Bibliát olvasok, és valahol mindig, minden vasárnap mégiscsak ott van az az üzenet, amit az Isten a lélek által készített. Most örömmel jöttem, és remélem, hogy sikerül is volna hozni Istennek egy üzenetét ebben a néhány gondolatban. Azt mondja Pál, hogy ti a lélek temploma vagytok. Hogy érti ezt? Szerintem rögtön világos lesz, ugyanis erre a levélre, amit az előbb olvastam, a végén érkezett egy válasz. És ez a válasz lezárta a vitát. Mikor ezt a választ közölték, onnantól kezdve nagyon kevés, vagy egyáltalán nem érkezett jelzés ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Elolvasom a választ. Ebben az évben abba hagyom az evést. Hála unott és elfoglalt testvérünk éles látásának, rájöttem, milyen butaság hétről hétre enni. Végül is több mint 40 éve eszek, és eddig életem során körülbelül 5000 étkezést elfogyasztottam, és ezek közül körülbelül 5-re emlékszem. Micsoda időpocsékolás! Nem? Micsoda időpocsékolás! Igen, mert amikor ezt elolvassa az ember, akkor rájön, hogy egy teljesen hétköznapi dologról van szó, nem? Enni. Enni kell? Reggeliztetek? Ebédelni is fogtok valószínűleg. És tegnap reggeliztetek? És tegnap előtt? És ebédeltetek? És ha megkérdezném, hogy 2 nappal ezelőtt mit ebédeltetek, akkor ki emlékezne rá? Valószínűleg senki. Én még a tegnapira sem szoktam emlékezni. És mégis fontos volt, nem? Nagyon-nagyon fontos volt ennünk. És ha visszagondolok a majdnem 40 évemre, akkor valószínűleg ez így történt a 40 évnek mind a 365 napján. Na jó, néha kimaradt a reggeli, mikor egyetemista voltam, meg szerelmes akkor az ebéd is. De voltak olyan időszakok, amikor néhány étkezés kimaradt, de azért nem lehetett olyan napot mondani, amikor semmit nem ettünk. Nem voltunk nehéz helyzetben sem, mint a fogságban lévők, vagy a háborúban lévők, hogy napokig nem ettek. Fontos az evés, mert a testünk igényli. Csakhogy, és ez most már tudományosan is bizonyított lassan, hogy van a testünkön kívül még valamink. És ez pedig a lelkünk, ami pontosan ugyanolyan fontos, mint a test. Csak hogy, mivel nem úgy születünk, hogy erről tudomást szerezzünk, erre rá kell jönnünk, a lélek, míg nem tápláljuk, addig innen-onnan szerzi valahonnan az evést. Most bocsánat, hogy ilyen triviálisan fogalmazom. Képzeljünk el egy kóborkutyát például, vagy egy kóbormacskát, kóborcicát. Honnan szerzi az étkezést, az ennivalót? Nincsen gazdája neki. Jár össze-vissza a városba, és ahol talál valamit, azt megeszi. Igaz? Na ilyen a lelkünk, amikor nem tudunk róla. Mikor nem a miénk. Nem tudunk, hogy nekünk van olyanunk. Mindenhonnan beszerzi a táplálékot. Beszélgetésekből, televízióból, internetről. Milyen táplálékot szerez be a lelkünk? Mivel etetjük? Illetve nem etetjük, mert nem tudunk róla, hogy van. Vagy tudunk? És ha tudunk róla, hogy van, akkor tudatosan tápláljuk? És ha tudatosan tápláljuk, akkor mivel? Mert a vasárnapi istentisztelet az erről szól. Már évezetek óta erről szólt, minden társadalomban, minden kultúrában megvolt a maga helye a héten annak, amikor az ember az Istenre figyel. A zsinagógában a zsidók évezetek óta ezért jönnek össze. Olvassák a Tórát. Amikor Pál apostol elindul, és máshol is kialakulnak a gyülekezetek, akkor ezt a hagyományt veszik át. De Péterék, amikor Jeruzsálemben megtörténik a pünkösd, Szentlélek kiárad, akkor ugyanúgy csinálják, ahogy mi most. Hetenként összejönnek, és a Tórát is olvassák, de Jézusnak a szavaiból olvastak föl. Vagy előállt egy ember a gyülekezetből, aki személyesen tudott valamit Jézusról, és látott, és ott is elmondta, hogy mit tud ő, milyen üzenetet kapotta az Isten fiától. És ez a hagyomány rendszeresen ment évszázadokon keresztül tovább, és ezért vagyunk itt. Voltak félresiklások, ezért kellett a reformáció is, hogy helyre tegye mindenütt a dolgot, és manapság már minden katolikus gyülekezetben is helyén van az ige. És az igének a szent beszéd általi magyarázata. Mert táplálni kell a lelkünket. Valami olyannal, ami jó. Hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. És azt hiszem, hogyha legközelebb ezen elgondolkodunk, akkor jusson eszünkbe ez a példa és ez a levél. Több helyen olvashatunk arról, hogy milyen, mit kell olvastunk. Azt mondja a Timóteushoz írt levélben Pál, hogy bizony ez hasznos ez a Biblia, arra, hogy tanítson, fedjen, bizony, kell a fegyelmezés is, megjobbítson és az igazságra vezessen. Jakab azt mondja, hogy szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, mert ez meg tudja tartani a lelketeket. Jakab apostol levele. Vagy Péter apostol azt mondja, hogy a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, mint csecsemők, az újszülöttekre gondol, a frissen Istenhez tért emberekre, mert ez a ti növekedéseteket idézi elő az üdvösségre. Az üdvösség az pedig az örök élet. Titkon szerintem mindenki vágyik rá. Valahol ott van a szívünk mélyén, bekódolva, hogy az ember nem néhány évre van erre a világra teremtve, hanem van bennünk valami, ami azt mondja, hogy az eredeti prototípus az örökkévaló volt. És ezért mondja Péter, hogy az üdvösségre, vagyis az örökkévalóságra nevel, erősít, bátorít bennünket az Isten ígéje és az Isten tisztelet és az imádság és a bibliolvasás. Hát amikor arra gondolunk, hogy mire van szükségünk, reménységre, bátorításra, szeretetre, akkor tudnunk kell, hogy az Isten ígéjében ez mind a mélyén, a gyökerén ott van. És ezzel tudjuk a lelkünket táplálni, és akkor a lelkünkben belül reménység, bátorság, szeretet, öröm, hálaadás lesz, és így boldogabbak leszünk. Szülőknek mondom, boldogabbá neveljük gyermekeinket, de ne csak a gyermekeink legyenek boldogok. Milyen jó lenne, hogyha mi is azok lehetnénk, miközben a gyermekeinket boldoggá akarjuk nevelni. Én nem hiszem, hogy ezt meg akarja vonni tőlünk az Isten. Gondoljunk rá szeretettel és jó hiszeműen. Az Isten jó. És akkor eléri az eredményét az, amit mi szándékszunk itt, református egyházban, az iskoláinkon keresztül is adni, és eléri a célját az a vágy is, ami miatt gyermekeink itt vannak, ami miatt önök, kedves szülők, és ami miatt a mi gyülekezetünk tagjai is vasárnapról vasárnapra itt vannak. Ezért imádkozzunk is. Amen. Előtte azonban énekeljünk. A 194. számú éneket. Van egy énektábla, gyerekek, mondom. Már tudjátok a számokat biztos. És ki van írva, hogy a 194. számú ének egyetlen egy verse van. Tarts meg e gyülekezetnek kicsinyeit, nagyjait. pedig álljunk fel, tegyük össze a kezünket. És imádkozzunk. Szent házadból eltávozván, Atyám, arra kérlek, hogy lehessek megtartója a Te szent igédnek. Amen. Gyűrűk ideig csendben, magunk csendjében vigyük Isten színe elé imádságainkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, és a himnusz éneklése és az áldásvétel előtt a 398. dicséretünket énekeljük. Az első verse itt kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.